Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, március 19-én szerda reggel, fél hét után egy perc. És itt van Ács Gábor, még ébredezem.
És az elcsukló hangú Gede Balázs.
Igen. Ez a hirtelen jött hideg, azt hiszem, egy kicsit melbevágott.
Amiatt?
Hát amiatt, tudod, ilyenkor az ember hajlamos kicsit lazábban öltözni akkor, amikor pont nem kéne, aztán nekivetkőzni, amikor szintén nem kéne. Ez a tavasz, ez mindig ilyen átverős, vagy a tavasz közelette, vagy nem is tudom, milyen időszakban vagyunk.
Mindig legyőz a magas hőingás, amikor ezek a mínuszokból plusz 10-15-ig csapunk
föl. Nehéz az alkalmazkodás hozzá, hogy mert napon belül van, és hát jó esetben fölveszel egy valami ruckót, persze tudjuk rétegesen, és akkor le, meg föl, meg ide, de akkor is van ebben egy ilyen trükk.
Igen, ilyenkor most nem is annyira nagy a hőingás, ha abból indulunk ki, mint
most nem,
egy,
most
egy hete, mert most akkor fölmentünk majdnem 20-ra. Most hideg nappal is, de
úgy látom,
de
most sem leszünk 10 fölött, vagy talán azt sem fogjuk elérni, úgyhogy még egyelőre. Hát igen,
ez hétvégére a... fölmegyünk 10 fölé. Péntektől fölmegyünk 10 fölé, csak pont mire a szép napos 15 jöhetne, akkor lesz ehelyett felhős, kicsit esős, de enyhe idő. Déli széllel, sőt, erős déli széllel, meg ilyesmi. Úgyhogy nem tudunk mit csinálni. Vigyázz magadra, csak annyit
tudom. Jó, köszönöm szépen. Ez pont annyira jó tanács, amikor az orvos közli, hogy
persze.
Életmódváltást javasol.
Mert évről évre ebbe beleesel, azért is.
De most nem véletlenül.
Mit lehet ezt hozzátenni?
De igen, nem véletlenül, hogy az ember rohangál, jön, megy, csinálja, hajlamos erre, hogy egy kicsit elbagatelizálja időnként az idő állását, vagy az időjárás állását. Na, elmondjuk viszont az elérhetőségeinket 0636 980 980 ide lehet nekünk írni SMS-t, Viber-t, WhatsApp üzenetet, és megérkezett Gézu életképe, ugye ez a mai, itt vagy ma. Budapest, Bajcsi Zsinszki út, az Ebránál egy Rolls-Royce állt, a sofőr fiatal srác baseball sapkában. Hát lehet, hogy tergő a sofőr, és várta az uraságot, nem tudjuk. Aztán...
Hát elég sok hirtelen meggazdagodott fiatal srác flangál menő autókkal időnként Budapesten, tehát azért van egy nem túl tág, ám annál hát látványosabban
létező jelenség,
magáról életjét adó talán réteg, tehát igen. Én abszolút nem lepődnék meg, hogyha ez saját, vagy...
Hát sőt, nem is kell, mert már van egy olyan réteg is, akinek igen, az apukája
igen.
Megvette, aztán beleült a gyermek.
Így van, és hogy ez hogyan jött, hát ugye azt kívülről nem látod, hogy az milyen úton, módon kemény munkával.
Igen, az első milliárdnak nincs szoba.
Vagy csak úgy beesett.
Igen. Azt írja a D-kartás, figyelem, fél ötkor, még nem pirkadatos, de már madárcsicsergős, mínuszos, zárója -3, én -2-be indultam. Jó reggelt, kartársak! Egy Oversea Call Ausztrália miatt. Ma egy kicsit korábban indultam, így még kegyelmi állapotok a szokásos relációban, 21 perc, 10 másodperc a menetidő jelenleg. Ebből viszont kiderítettük, hogy az életben nem fog ez 20 alá esni, mert hogyha fél ötkor is 21, amikor valószínűleg nagyon ritka a forgalom, akkor ez a jó menetidő, és a szabályos, nyilván lehetne trükközni a gázpedállal, hogy beejtsük 20 perc alá a menetidőt, kérdés, hogy megéri-e?
Ennek vége. Évek óta várjuk a 19-et, és eddig mindig 20 volt az alja nyáron, amikor semmi nincsen. Kiderül, hogy hajnali 4-kor, amikor aztán tényleg még semmi nincsen. És ez a max, amit el lehet érni, tehát akkor ehhez lehet viszonyítani, hogy akkor 5-10, vagy annál nagyobb a plusz idő, amit a dugó alasulás okozhat. Úgyhogy a 20-ból indulunk ki alapforgatókönyvként, amikor
és nem felejtette el Nyó Zsuzsit se, igaz, két órával később most egy pár perce utána küldte az üzenetének
kimaradt a Zsuzsi.
És jó reggelt, Zsuzsi! Sajnos kimaradt a hajnali üzenet.
Erre mindig hozzáteszi, és köszönti a stábot.
Aztán azt keresem, hogy valaki a propellert idézve, ott össze van szedve, hogy milyen szokások, de hát ezt ugye esmit Andi is el tudnám mondani, és milyen élcek jelennek meg a Mohácsi búcsó járáson, és hát azzal az erővel ugye azt is be lehetne tiltani, ahogy a hallgató leírásából kiderült. Tényleg nincs olyan sok üzenet, hogy nem találom én ezt.
Följebb volt, szerintem korábbi volt, nem?
Ja, lehetséges, igen. És egyébként, ha megtalálnám, sem biztos, hogy feltétlenül tudok idézni mindent belőle. A famacsitó kezdve a bikacsakig, ami ott megjelenik, és amit ott mókázásképpen, ugye lányokat ölelgetnek, meg mindenféle dolgok zajlanak.
Azt hittem lefordított közben. Kaptunk egy francia újságcikket lapszemlébe.
Majd lefordítom.
Csak hogy nem értünk belőle sokat, az aprócska probléma.
Igen. De köszönjük szépen. Egy hasznos volt így kora reggel nézni a bötüket.
De jól nézett ki.
Jól nézett ki, igen.
Elgondolkodtunk, hogy milyen jó lenne, hogyha mi is pandacsoki boborjának lennénk, és 140 nyelven beszélnénk, és akkor ez nem okozna problémát.
Bizony. Sőt, de most egyelőre még a cím értelmezéséig sem jutottunk el. Mondtam, hogy mi az elérhetőségünk? Szerintem mondtam.
Mondtad.
Nem mondom még egyszer, mert még nem vagyok a toppon. Ahhoz, hogy kétszer is elmondjak dolgokat, fárasztó lenne, hogyha inkább a névnaposokat köszöntjük. Bánk és József nap van. Ma köszöntünk mindenkit nagy szeretettel.
Hallgatom, ha javasol egy Rolls-Royce vételét.
Ja?
D-kartásnak is, és akkor biztosan 19-re lehetne szorítani a menetidőt.
Igen.
Tehát, hogy ő a keményen dolgozó kisember prototípusát jeleníti meg, aki, hogyha kell, a külföldi kollégák kedvéért éjjel is dolgozik, hogy beszélgethessen.
Az éjt is nappal látéve.
Velük az éjt is nappal látéve.
Ezt nagyon szeretem, ezt a
kisfélét. És jár be dolgozni, amellett, hogy korán, rendesen jár be dolgozni, néha vidékre is elutazik, hogyha ezt kívánja a cég érdeke,
a vállalat.
Illetve a vállalat, igen, ezt kéri tőle, de természetesen, ha bármikor egészségügyi probléma adódik a családban, akkor elsőként ugrik, és ebben részt vesz, és akkor időnként, hát a hátterét nyilván nem tudjuk, hogy a home office hogy engedik neki, de akkor azért az is elő szokott fordulni, hogyha jól emlékszünk, úgyhogy az életmód alapján nem az a típus, akire hirtelen rá fog esni a Rolls-Royce. Az egy másik vonalon szokott érkezni a fiatalokhoz.
De hogyha hosszasan űzi ezt a lelkes és lojális kartársi, munkatársi hozzáállást, akkor előbb-utóbb
összejöhet. Játsszuk el a hülyét, akkor előbb-utóbb bárkinek összejöhet.
Így van, élére állított forintok, és meg lesz a Rolls-Royce.
Bárkinek, így van.
Na,
csak akarni kell. Meg szorgalom, kitartás.
Így van,
és
jön
a Rolls-Royce.
Mindent lehet, és sokat gondolni rá, akkor bevonzod. Ugye, mert még az is van. Na, de én befejezném a névnaposok sorát, mert olyan rövid, hogy el tudok mondani mindenkit. Józefa, Józefin, Józefina és Józsa nap is van ma. Az események sorában is vannak érdekességek. A cigányság világnapja a mai, valamint az apák napja.
A sok közül valamelyik apák napja.
Spanyolországban a Dia del Padre például, Olaszországban a Festa del Papá. Andorában a Dia del Pare, úgyhogy a portugáloknak Dai do Pai. Na, nem sorolom, szóval apák napja van ma, tessék őket megköszönteni, vagy nem tudom, hogy ez vagy gyanúsan sok a latin ország itt, de nem, Svájc, Belgium, lehet, hogy nemzetközi ez, igen,
de hát van még máskor is,
sose adjátok ki. Azt mondja, hogy az eseményeket nézem még, hogy Hát az Európa Szén és Acél közösségről szóló szerződés aláírása 1951-ben azért érdekes, ugye, mert valahol az az Európai Unió gyökere, ott kezdődött minden. Aztán a születésnaposaink közül David Livingstone skót misszionáris orvos, Közép-Afrika kutatót, a Victoria vízesés felfedezőjét említsük meg mindenképp, 1813. Vámbéri Ármin, magyar nyelvtudós utazó, a Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója, 1832. Szerintem azért gyűjtötte, a terádaló tekintettel gyűjtötte ezt így szerkesztő úr, mert ugye mindig egy nagy listánk van. És ez lehet mögötte. Kabos Gyula, magyar színész, 1887-ben született, és akkor folytatva felfedezők, tudósok sorát, Frédéric Joliot Curie, francia kémikus, kémiai Nobel-díjas, egyébként nem mellesleg világhírű atomfizikus, és 1900-ban született. Aztán Kis Benedek, Kossuth és kétszeres József Attila díjas magyar költő, műfordító, Széchy Pál, magyar énekes, 44-ben, Glenn Close-t köszönhetjük itt, Bruce Willis, amerikai színész, énekes, mi lehet vele vajon, kevés sírt hallottam mostanában róla, hogy nincs túl jó állapotban szegény, Pindrok Csaba, Jászai Mari díjas magyar színművészt köszöntjük még, és Kovács András Péter, Karinti gyűrű díjas, vagy gyűrűs magyar humoristát, igen.
Kapott. És vége.
Igen, ennyi a akkor... listánk. Úgyhogy hát most nem tudnám kitalálni. Mondjuk egy Széchy Pál.
Nem találtam olyan.
Nem találtál egy jó szomorú vasárnapon?
Nem. Úgyhogy most nem kapcsolódunk. Nem mindig szoktunk, úgyhogy most egy születésnaposoktól teljesen függ.
Chemical Brothers jöhetett volna például a Joliot Curie kapcsán. Mit szólsz, micsoda összefüggéseket leleki?
Na, azon még elgondolkodunk. Jó, oké.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na jó, beeresztettük Country Edét, mi?
Igen, nagyon jól csináltad.
Mit olvastunk? Ja, nem fontos információ. Pont amikor a hallgató megkérdezi, olyan kíváncsi lenne az elmondottak alapján, hogy vajon Descartes mivel foglalkozik, egy kicsit pont ő elárult magáról. Hát, hogy ki szedegettük belőle ezek szerint az előző mondókával. A vállalat én vagyok egy személyben egy alkalmazottal, BMW, Mercedes, Rolls-Royce, Jaguar, az ügyfelek automárkája, ahogy a drága principálison mondta, boldogult jelölt. Nem. Ahogy a drága principál.
Igen, megvárjuk.
Na most visszakaptam. Principálisom mondta, boldogult jelölt koromban. Ja, két mondta volt ez. Ha jó, oké. Okay. Na, szóval így egy kicsit jobban el tudjuk helyezni.
Igen, egyébként már múltkor azt hiszem egy vidéki útja során is kiderült, hogy jogász.
Jogi vonalon mozog.
Jogi vonalon mozog Descartes, mondta, hogy valami, ott rejtett, hogy valami tárgyalásra megy, vagy valami ilyesmi, úgyhogy a principális, meg az egyebek szépen kerekedik a kép. Elkezdtük profilozni Descartes-t.
A vállalat én vagyok egy személyben egy alkalmazottal.
Na, ki mit ír? Elkezdtem a portfóliót boncolgatni, de butyinos, tűzszünetes, semmit mondó megbeszélés Trump-al.
Hát azt foglaljuk össze gyorsan szerintem, mert az, ugye ez szerintem most
hát, vagy az időhúzás.
Messze a legfontosabb.
Ahogy tegnap sem vártam semmit ettől a megbeszéléstől, nem is lett.
Aha, és akkor mindjárt ide is lapszámlézek egy ezzel foglalkozó fontos írást. De hát röviden, másfél órán át beszélt Putyin és Trump tegnap, de igazából, mert megegyeztek egy apróságban, ezt konkrétan, hogy a egy hónapig, ez nem tűzszünet, hanem nem támadják az energetikai infrastruktúrát a felek. Nagyjából ez volt egyetlen kézzelfogható.
Illetve az oroszok, az ukránok.
Az ukránok ezt már korábban bevállaltak egyébként, sőt, ezt is üdvözölték, de nyilván többet vártak volna. Na most Trump ezt eladta ismét úgy, hogy jó, mi hagyjuk.
Tehát nagyon eredményes,
tehát a kommunikációs részét az tényleg jobb lehántani róla, mert az tényleg dühítő, tehát a Trump ahogy ezt előadja, de gyakorlatilag, és akkor itt áttérnék a lapszemlére, ha valaki ennek a hátterét szeretné jobban látni, akkor a tegnap, délelőtt volt, valamikor délelőtt, Putyin húzza az időt, de Trump nem tudja rákényszeríteni a tűzszünetre, címmel jelent meg egy interjú, Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, akivel mi is beszélgettünk egyébként már többször korábban, és tényleg nagyon érdekes, kinek mi a motivációja, mire lehet számítani, hát mindenre nem csak, tehát annyira eltérőek az érdekek, és amikor Putyin napról napra előrébb van a fronton, a harcvonalon, és éppen Kurszkból, ami az egyik tárgyalás alap lett volna, az megoldják maguk, tehát azt nem kell letárgyalni, mert hogy visszafoglalják, akkor a legkevésbé sem érdekel, úgyhogy Putyin nagyjából azt csinálja, ami ilyenkor
és hogy ez logikus. Látszott is az elején, tehát az mafasság volt benyalni azt, hogy majd nem hogy egy nap alatt, de hogy valami rövid időn belül persze, Trump az... békét tudna teremteni.
Nézd, aki azt benyalta, az tényleg igen. Jó. Ott annak megint a nyilván a kommunikációs leágazás, ahogy most így röhögve Trump előadja, hogy ja, hát én szarkasztikusan mondtam. Hát, volt, aki azt elhitte? Volt. Sokan.
Igen.
És voltak, igen, akik ennek bedőltek nyilván. De hát végül is ez már ezen túl vagyunk. Szóval, hogy Putyin egyre több feltételt támaszt, miközben egy kicsi valami kis dologban benne van, de még több feltétel támaszt, és ezek közül az egyik az kimaradtan olyan, hogy gyakorlatilag teljesíthetetlen, mert az Ukrajna felfegyverzésének a leállítása az nem csak Amerika, azt nem csak Amerika csinálja, hanem Európa is, és Európa ezt mereven elutasítja, legalábbis eddig. Aztán, hogy ebből lehet az, hogy majd önmagát fegyverzi, de Ukrajnát nem, erre azért nem sok esély van, tehát Putyin olyat mond, ami gyakorlatilag amiről lehet tudni, hogy nem teljesíthető, és ezzel úgy tűnik, hogy korlátlanul lehet húzni a komolyabb tűzszünetet, legalábbis ez derül ki ebből az interjúból is, tehát még egyszer ajánlom a lapszemle keretében ezt a cikket. Putyin húzza az időt, de Trump nem tudja rákényszeríteni a tűzszünetre, ez a 444-ről volt. Ma reggel pedig, ami nagyon izgalmasat láttam, illetve olvastam, az a 24.hu Mitrovics Miklóssal interjú, aki Lengyelország szakértő, és arról, hogy hirtelen lemondták, kapott volna egy kitüntetést Lengyelországban, és hirtelen lemondták. Már ennek a háttere izgalmas. Egyszerűen egy csomó minden magyarokkal kapcsolatos programot kezdenek lemondani.
Testvérvárosok bontják meg a kapcsolataikat egymással.
Ciki lett a lengyelek számára. Tehát látják, hogy mi folyik Magyarországon. Hogy ennek a háttere pedig igazából nem annyira bonyolult már, mint ugye a Magyarország, illetve a magyar kormány, tehát ne keverjük. Tehát a maga a magyar kormány, a magyar vezetésnek a viszonya, az nem a lengyel vezetéshez, nem az aktuális vezetéshez, hanem pártokhoz fűződik, és hogyha azok kormányon vannak, akkor lengyel barátok vagyunk, mármint a kormány részéről, ha meg ellenzékben, akkor a kormánnyal nagyon rossz viszonyt, aktuális kormánnyal nagyon rossz viszonyt ápolnak. A gazdasági rész is nagyon érdekes, Lengyelország nagyon-nagyon komoly hatalommá kezd emelkedni, abszolút középhatalomra, nagyon jók a számaik, nagyon mennek előre, logikai alapon egy ilyen országgal nem árt mondjuk jó viszonyt ápolni egy négyszer kisebbnek a környékén, de itt nem a logika számít. És
nyilván ez jó történelmi alapok voltak, amit
lehetett is. Hát történelmi alapokat nézegetjük Magyarország szemszögéből, akkor
ja.
Mindig ugyanoda lyukadunk ki, hogy sikerül zseniálisan általában, sőt, szinte mindig a rossz oldalra állni, tehát igen nem nagyon...
Ez sem lók ki a sorból.
Nem látjuk, hogy most ebben olyan nagyon komoly, 360 fokos változás.
Igen, egy érdekes mondás is a cikkben, ugye, hogy az életszínvonal tekintetében a Japánt is utolérheti, vagy előzheti akár Lengyelország.
És persze elemezgetik, ott egy nagyon-nagyon fontos esemény lesz majd az elnökválasztás, és ez óriási változásokat hozhat. Tehát az irány az lehet, hogy eltűnik a fék, és sokkal keményebb reformokat és változásokat tud a jelenlegi kormány hozni, vagy teljesen megkötetik a kezét, sőt még az is lehet, hogy a korábbi kormánypárt a PISZ is eltűnhet, mert van esély arra, hogy egy szélsőjobbos jelölt fog bekerülni a második fordulóba. Nagyon sok kimenetel van, és nagyon izgalmasnak tűnik a májusi választás, ezt is elemezgeti ez a cikk. Szóval Mitrovics Miklóssal az interjú 24-en szerintem nagyon érdekes.
Hát jó, akkor szerintem körülbelül ennyi.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Maradt még a lendületből Budapesten is, a korábbi előző napi, tehát a tegnap előtti 1,5%-os emelkedésre egy ilyen 0,5%-ot még rá tudott pakolni. A BUX 89.701 ponton zárt. és hogyha megnézzük a vezető részvényeket, hogy melyik hogyan teljesített, akkor az látszik, hogy a Telekom kivételével emelkedett mindegyik. A Magyar Telekom ugyanis 1,2%-kal lejjebb került 1690 forintra, a MOL az 6%-ot emelkedett 2864-ig, az OTP szintén 6%-et 25.350-ig, míg a Richter Gedeon 1%-kal került feljebb 10.600-ra, de a menők azok a középső sorból kerültek ki, ugyanis a Waber Erzsébet 8%-kal röpült a 4600-as szintig, ott zárt, és 3,9%-kal emelkedett a biztonsági nyomda papírja is 5920 forintig.
Na hát Amerikában visszatért a rossz kedv. Két jó napja volt a piacnak, az egyiken úgy látszott, hogy napon belül is egész jó.
Amerikában rossz kedv van, és két napra tett vissza egy kis jó kedv.
Igen. A második után az, az volt a kérdés, hogy na akkor a szokásos megvolt a mélypont és fölpattantunk, de hát ez gyorsan kiderült, hogy nem. Nagyon csúnyán ütötték ismét a nagy részvényeket. Ugye Tesla könnyű ide tenni, de az egy külön történet, ezt kiemelhetjük, mert ott a cégnél komoly problémák vannak, tehát ha a trendtől eltérően mozog, az érthető, ha meg fölerősödve esik, az is érthető. Hát az érdekes hír volt a Teslával kapcsolatban, hogy egy régi cégben mindig bízó befektetőnél elszakadt a pertli, és Elon Musk lemondását követeli, ami érdekes. Hát nem tudom, hogy ha befektetőként nézzem, akkor van egyébként más módszer is, mondjuk eladom még időben, megvárom, míg leesik a felére, aztán utána vernyákolok, az már inkább ilyen utólagos okoskodás. De úgy is lehet nézni, hogy erre azért ő sem számított, hogy idáig fajulnak a dolgok, most pedig, amikor már a felére esett a részvény, akkor meg már ez az egyszerűbb
és változást elérni. Igen, tehát azt nem lehetett felmérni, hogy mennyire hat vissza, főleg, hogy mennyire negatívan hat vissza a cégre.
Igen, meg az
viselkedése, hiszen az elején éppen arra rallizott, ugye arra a fene nagy barátságra Donald Trump-a, úgyhogy ez a gyors fordulat, lehet, hogy nem adott elég időt, és főleg, hogyha a stok is
nagyon gyorsan
akkor
történt egyébként, igen. Tehát végül is az idei év az nagyon durva. 3 hónap alatt 53%-ot esett a Tesla, úgyhogy Ross Gerbernek hívják ezt az úriembert, aki most elkezdte ezt a kampányt, tehát a részvényesek is elkezdtek Elon Musk ellen föllépni, ennek nyilván még majd lesz folytatása. Ennyit a Tesláról, és még akkor vissza az amerikai indexekhez. A technológia teljesített a leggyengébben ismét, ahogy az a rossz napokon lenni szokott, ebben nincs változás, és de hogy estek a vezető indexek, mindegyike 1% volt, az S&P 1,7, a Nasdaq nagy cégek, Metától, Nvidia-n keresztül, Alphabetig mindenki esett.
Pedig az Nvidia ugye bemutatta új chipjeit, meg irányait, az autóiparban fog nyomulni, ezzel együtt nem hatotta meg a befektetőket egyelőre. Az egy dolog ugye, hogy van egy jó cég, de mondjuk az árazása az túl van húzva, nem mond ellent annak, hogy jó dolgokat csinál, igen, eredményes, de az árfolyama esik.
A Tesla-nál az esést, tehát nem ez okozta, ott azt terjedt el, amiről itt tegnap is szó volt a műsorban, a BYD-nak a szupergyors töltője, az új technológia.
Nem, hogy tegnap, Schiller Márk, amikor itt volt, már akkor beszéltünk, csak tegnap mutatta be hivatalosan a BYD, és rallizott a tegnapi ázsiai kereskedésben 6%-ot a papír.
Igen, és tegnapra hallgatták meg a Wall Street-en is Samillás reggeli podcastot a múlt hétről, és eljutott hozzá az információ arról, hogy a Tesla-nak töltésileg reszeltek. Tehát már az elején ezért meg ütötték a Teslát. Éveleje óta, szeretem nézegetni ezt, Dow Jones mínusz 2%-ot közelítő, a Nasdaq majdnem mínusz 10.
Igen, az komoly.
És ez nem a csúcshoz képest, mert a csúcs az később volt januárban, az kicsit kevesebb, ugye? Mert igen, onnan a 10%-nál van a korrekciós határ, onnan pattant vissza, amikor azt közelítette, az volt egy technikai szint, és akkor most gondolom, Balázs, az lesz a következő technikai szint, hogyha oda leesik megint, akkor megtartja-e. Ez már nincs messze.
Ez lesz a kérdés.
Egy százalékkal lejjebb.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Itt van velünk Czoller Andi. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jaj, de kis vidám!
Úgy
csicsergős, friss!
Ma például, amikor elindultam, már szembesütött a nap a hídon, és ez olyan jó volt.
Ez most először volt,
igen,
ugye?
Aha.
Én ma először keltem, pakoltam és csináltam mindent villanykapcsolás nélkül.
Úgyhogy ez nagy élmény.
Én meg ma reggel szokás szerint villanyt is kapcsoltam, napsütést se láttam. Úgyhogy
csukott szemben készült.
Mert te fél órával korábban kelsz.
Igen, meg sőt, most még korábban jöttem, mert most kint hagytam a város szélén az autót, mert itt a belvárosban lesznek dolgaim.
Ja, hát
úgyhogy igen. Úgyhogy ezért a föld alatt még kevesebbet láttam a napsütésben.
Na majd, ha legközelebb.
A legközelebb élményem az aluljáróban beszerzett szalámi zsemle volt, amit felvillanyozta a lelkemet.
Jó, és amit a hírek alatt, igen, aki nem dolgozik.
De meg ott is morogtál valamit, még a zsömléddel is morogtál valamit.
Az a csiga volt, az a előreggeli... A reggelire felkészítő előreggeliben.
A fogyókúra jegyében, ugye?
Még az nincs, hát az még nincs. Hát az egy következő célkitűzés. Most, illetve hát szüneteltetem.
Szüneteltetés.
Igen, az mindig van, csak most fel van függesztve.
Oké, okay, na jöjjenek a hírek.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljam, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszönjük a hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0-án, március 19-e szerda reggel van. 4:48 lesz 3 perc múlva, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, és gyorsan hadd tegyek két kiegészítést a lapszemléhez, mert a tűzszünetes várakozásokkal kapcsolatos, meg egyáltalán a mindenféle ezzel kapcsolatos cikkek, jóslatok túlságosan negatívra sikeredett, tehát azt mindenki az, hogy rövid távon, vagy nagyon hamar, hirtelen az oroszoknak nem érdekük a tűzszünet, ez nem jelenti azt, hogy egy kicsivel hosszabb távon ne lenne az. Tehát miután Trump is nagyon békét akar, viszont az oroszoknak, miután most neki kedvez irányba fordultak a dolgok a világpolitikában, nem kis részben Trump miatt, az Amerikával való jó viszonynak a föntartása az neki is fontos, nem véletlenül kedvestekedik neki. És hát Trumpnál még az ilyenek is betalálhatnak, hogy jaj, hát nem kéne hoki meccseket játszani egymással, amilyenek hangzottak el tegnap is, és ezt teljesen komolyan mondja. Szóval az irány azért az mindenképpen ez. Tehát nem, persze, az, nem
de
azonnal...
mi a negatívak ezzel a telefonbeszélgetéssel voltunk ezzel szemben. Igen, szerintem, mert akkor volt a hype, egyesek mérföldkőnek kiáltották ki, meg igen, fordulatnak, meg nem tudom én minek. Azt nem gondolhatjuk, hogy ez ilyen gyorsan és ilyen egyszerűen rendeződik, hogy telefonbeszélgetés keretében rögtön valamilyen látványos és értékelhető lépés születik, ha csak nem tekintjük annak ezt valóban az energetikai rendszerek nem támadását 30 napon keresztül, de azért ez még egy nagyon laza szövetű valami ahhoz, hogy komoly eredményről számoljunk be így a telefonhívás kapcsán.
Igen, viszont idénre kicsit azért hosszabb távon, de hamarosan azért mindenkinek az érdek, hogy legyen valamiféle fegyvernyugvás. Legalább
az érdeke, meg is beszéltük, az... ugye, hogy kimerülőben vannak a felek.
Igen.
Tehát utánpótlás, ellátás, fegyver, töltény akármi tekintetében is, tehát mindenkinek, az egész világnak érdeke, békeszerető embereknek is, és a harcoló feleknek is, mert egyszerűen nem bírják ezt most így tovább.
És még egy fontos információ, visszatér a Traubi szóda.
Ja, ezt akartam mondani, hogy az egyetlen gazdasági hír, amit ott mazsolázva és értékelhető módon talán a 444-en találtam.
Ez sok helyen volt, bejelentették.
Igen.
Tehát ezt állami nagy támogatással, ezért az Agrárminisztérium közleményéből jön ez ki. Tehát a Márka üdítőgyártó Kft., magyar cég, egy új gyártósort avattak, és hát kaptak jó nagy állami támogatást, és most hirtelen a számra nem emlékszem, de a lényeg az, hogy az állam is nyomja ezt, és nekik kifejezetten céljuk a régi, jól ismert magyar márkák fölélesztése, és a Gyöngy is ilyen, vagy a márka már önmagában ilyen, a Gyöngy volt a következő, és most a Traubi lesz a következő.
És... ami azért is egy izgalmas kérdés, mert itt volt ugye a 90-es évek után ebből egy ilyen háború két gyártó között, és az, hogy ki birtokolja a valós és eredeti jogokat, ugye kétféle Traubi tért vissza akkor a piacra, és akkor úgy látszik, hogy ez most tisztázódik, és lesz egy, ami most már jogszerűen normálisan
ez érdekel a márka, engem is,
gyártó akkor viszi ezt a cuccot.
Hogy itt a jogokkal mi lett, sikerült mindkettőre megegyezni, vagy akkor ennek már nem tudom, hogy futott ki a vége, de most úgy tűnik, hogy kizárólag ők fogják gyártani, és visszatér, és lesz Zero, Traubi Zero, kérlek szépen.
Hát a Zero most már
mindenhol.
Ugye mindenhol. Hát
én a Kofola Zero-n is nagyon röhögtem, amikor először megláttam.
Kofola Zero, igen.
Neki is próbáltam, de ott még maradtam az eredetinél, mert kicsit még furcsa, de nyilván majd miközben máshol már semmit nem iszom, csak cukormenteset. A Traubi Zero-ra kifejezetten kíváncsi vagyok. Nyilván a Traubi is izgalmas kérdés, de maga a Zero miért? Várjuk minden esetre.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na nézzük, hogy milyen híreink vannak. Hát ugye beszámoltunk arról, hogy indul egy ilyen lakói felmérés, vagy nem is tudom, minek lehet nevezni a nagykörút tekintetében, arról, hogy mit szeretnének az ott lakók, oda látogatók, közmeghallgatás, igen, valami ilyesmi a neve. Ugye,
most le is zárult.
Lezárult, és eredmények is vannak, és hát nem meglepőek az eredmények, tehát azt, amit a nagy többség szeretne, az ilyen teljesen kézenfekvő, hogyha valaki végig sétál a körúton, akkor rögtön ilyenek jutnak eszébe. A többsége 92%-a egyetért a teljes körű megújítás tekintetében. A villamos közlekedés legyen az elsődleges, ez 93% akarja, a fasorok megőrzése, bővítése, ez is 80%, 80% fölötte a biztonságos feltételek a közterületeken, gyalogos, kerékpáros közlekedést választanák az arra járók. Kitöltők 64%-a szerint akkor lenne vonzóban, nagy körülök kellemesek lennének a sétálási körülmények, 75%-a azt mondja, hogy vonzóbbá kéne tenni a nagykörúti kerékpársávokat, 61% pedig biztosan többet használná a kerékpársávot, ha azok védettséget kapnának. Ugye ilyen irányú tervek is vannak, erről is beszéltünk korábban. Úgyhogy körülbelül ez a fő somázata a felmérésnek.
Hol találunk nyilvános budit?
Na, ez megint kérdés. De hát továbbra se. Tehát
nem egyszerű megtalálni.
Nincs egy nagy budi rendezési terv, tehát nem hiszem, hogy a pár évvel ezelőtt feszegetett kérdésre a válasz megváltozott volna.
A budi megtalálhatóságot segítő térképeket vette sorra a Vilev Budapest.
És van rajta 8 pöcs, vagy hogy?
Mert van a fővárosi önkormányzatnak egy térképe, és azon rajta van. Különböző cégek üzemeltetik meg vállalkozások, és ezért nehéz. Nincs egy egyértelmű hely, ahol meg tudod nézni. Ez használható az a térkép, nem teljesen pontos, hogyha jól olvasom, meg hogy mobilról sem használható jól.
Hát azért,
jól.
Amikor szükség jön, és nem pontos a térkép, akkor azért lássuk, de hogy ez okozhat
problémát. Az a nem mindegy.
Ugye?
Az a nem mindegy.
A térképen ott a pöttya, valóságban nincs ott a budi, akkor ebből
így van.
Lesz baj.
Zárójelben mert a múltkor is megkaptuk, szóval a budi, az szélesebb értelemben használjuk a kifejezést a WC szinonimájaként, tehát nem csak a kert végén eldugott, éppen összeomlás előtt levő pottyantósként hivatkozunk rá, hanem szinonimájaként úgy általában a mosdónak. Na. És szóval ilyen értelemben a Budapest Go-ban is benne van, én még nem találtam, de majd rákeresek, mármint ott is lehet budiszűrést végezni.
Biztos oda is ezt írtad be, hát akkor persze nem fogod megtalálni.
Ja, tényleg, az lehet, lehet. De egyébként van, ajánlják még az Androidon elérhető Where is Public Toilet című applikációt, és a Flush Toilet Finder and Map nyújthat segítséget. Ez eddig oké, még mókás is, bár éppen amikor éppen nagyon sietsz, akkor nem biztos, hogy annyira. Viszont fölhívja a figyelmét arra, ami tényleg egy nagyon jó dolog, hogy van ez a közvécé kampány, a 8. kerület jár ebben élen, ahol ez a közösségi költségvetés részeként valósult meg a 8 kerben. Vannak akik csatlakoztak, azok a helyek, ők vállalják, hogy igen, ide be lehet jönni és be lehet menni, nem néz ingyen, nem nézünk ki, nem nézünk rád csúnyán, tehát gyakorlatilag nyilvános illemhelyként használható a mi toalettünk is. És felsorolnak itt jó párat, a Csigától, a Gólyán át, Hintaló, Kislumen, Aurora, stb. Stb. A 8. kerületben ez tök jól működik, de azért még sokkal több van Magyarországon, ahol inkább elrettentő feliratok vannak, hogy mi vár rád, hogyha fogyasztás nélkül, vagy nem vendégként próbálnál bejutni egy ilyen helyre.
Hát ezt javaslom mindenkinek, ha tényleg van a Budapest Go-ban, akkor ezt időben terítse fel, mert nekem az, amik te beszéltél, nem sikerült, és hogyha ezt akkor kezdi el valaki, amikor éppen kellene látnia, hogy merre tovább, akkor...
Nekem ez a vendéglátóhelyes vonal tetszene, hogy ahogy az olaszoknál is. Nyilván ott azért iszol egy kávét, hogyha beülsz, de hogyha nem, akkor se szólnak egy szót se.
Nem, abszolút. Tökészséges. Nekünk is volt egy ilyen eset, mert a buszra vártunk, tehát ott már kávézgatásra nem volt idő, és teljesen készségeset tettem, úgyhogy na, a hülye turista már megint nem. Ott lemész.
És nincs is, gyakorlatilag alig van, nem is nagyon, tehát nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, nincs is szükség nyilvános budikra, mert ennek megvan a kultúrája.
Na jó.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Nos, hát Nagy Márton drágának ítéli a bankolást, és azt mondta, hogy a bankszámladíjak úgy elszálltak, hogy az még egy nagyobb tempót és indokolatlan magasságot tükröz ahhoz képest is, ami a lakossági tranzakciós díjak áthárításából következhetne. Mindjárt megvizsgáljuk, hogy ez mit jelent, mennyiben drágultak a banki költségek, és milyen lépések várhatók, mert hogy itt is egy ársapka lett belengetve. Tóth Levente, a Bank 360 vezető szerkesztője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Nos, mi a helyzet az árazásban? Ugye azt szoktuk mondani, hogy nem annyira olcsó a Magyarországon a bankolás, hogyha itt nemzetközi összevetést teszünk. Most ez drágult tovább, vagy valamiféle olyan korrekció történt, ami már időszerű volt? Bár ugye ennek ellentmond, hogyha megnézzük a bankszektor nyereségességét, hogy azért nem szenvedtek, vagy kínlódtak őt. Szóval mi a helyzet így a bankszámlák környékén, és mi várható a jövőben, hogyha tényleg beszigorít a kormány?
Az egyik az, hogy ha általában nézzük a díjakat, akkor itt az elmúlt években több minden is meglökte ezt. Ja, általában arról van szó, hogy a szerződési feltételekben benne van az, hogy az átlagos inflációval mindig megemelhetik a bankok a díjakat, és ezt nagyon sok bank az elmúlt időszakban az általános díjtételeibe betette, tehát az a magas infláció, ami az elmúlt években volt, az bizony sok tarifában megjelent. Másrészt a tranzakciós illetéknek a durva megemelése és kiterjesztése is megjelent a tarifákban. Ez persze úgy értendő, hogy általában ugyanez bekerül a díjfeltételekbe, de ahány bankszámla, annyiféle módon jelenik ez meg. Tehát lehet olyan bankszámla, amiben ezt valaki nem érzékeli, vagy kevéssé, más pedig egy az egybe ezt lenyeli. Az biztos, hogy a bankszektornak összességében nagyon jelentősen megemelkedett a pénzforgalomból származó bevétele, ezért az MNB legutóbbi számaiban látszott, hogy ez 24%-kal nőtt, de hogyha ezt ügyfél szintre bontjuk le, akkor az ügyfeleknek azért igenis van arra lehetősége, hogy valamilyen módon spóroljon a bankszámla költségeiből, akár cégről van szó, akár magánszeméről, de erre figyelni kell, erre foglalkozni kell, hogy megtalálja azt a bankszámlát, amit még ilyen körülmények között is olcsóbban tud kifizetni, illetve figyelje azt, hogy hogyan tud ő a tranzakcióiban vagy egyéb díjakban spórolni. Tehát, hogyha az ember időt száll rá, foglalkozik ezzel, akkor azért ilyen díjemelések ellenére is tud spórolni, vagy ennek egy részét meg tudja úszni. Uh-huh.
Milyen típusú, vagy mit lehet elmondani, milyen banki szokások, tranzakciószám, nem tudom, hogy miben lehet ezt megfogalmazni, az, amiben mondjuk még a legolcsóbb, akár az ingyenes számlákat is használni lehet.
Tehát itt azt kell alapvetően tudni, hogy azt, hogy 0%-os bankszámla és ingyenes bankolás az két különböző fogalom. Tehát ha az ember szétnéz a piacon, akkor nagyon sok olyan bankszámlát talál, aminél azt mondják, hogy 0 forint a számlavezetési díj. De ez nyilvánvalóan az alaptétel, innen jönnek azok, hogy akkor különböző tranzakciókat végzek, és az vajon ingyenes-e. Tehát aki ezzel foglalkozik, és erre száll időt, az talál olyan számlákat, ami neki jó lehet, de itt mindig figyelni kell arra, hogy vajon mit is tartalmaz ez a 0 forintos bankszámla. Tehát, hogy azok a limitek, amelyek ebben benne vannak, készpénzfelvételben, átutalásban, bármilyen más tranzakcióban, az neki megfelele, nem lóg-e túl rajta, illetve hogyha túl lóg, akkor ez mennyibe fog kerülni. Másik oldalon pedig ezek a 0 forintos számlák a legtöbb esetben lényegében ügyfélszerzések. Mm. Tehát új ügyfélnek nyújtják, jellemzően meghatározott ideig. Tehát lehet, hogy már fél év után valamennyit fizetni kell, vagy a harmadik évben valamennyit fizetni kell, hiszen tudják, hogy az ember azért nem ugrál 1-2-3 évente a bankok között. Hogyha valaki ezt megteszi, tehát azt mondja, hogy neki megérdi ennyi idő és ennyi adminisztráció, hogy mondjuk 3 évente, 2 évente bankot váltson, akkor valóban nagyon le tudja vinni a banki költségeit, hiszen még ilyen új ügyfél jóváírás is most már sokszor van, hogy hopp, akkor 30-50 000 forint, ha ide jössz bankolni. De aki még nem is nullázza le a bankszámla díját, mert azt mondja, hogy én nem akarok állandóan bankváltásokra foglalkozni, azért ennyit nem érez nekem meg, annak is érdemes átvizsgálgatni rendszeresen a bankszámláját, mert elképzelhető, hogy ő neki változott meg 5 év alatt, 10 év alatt a banki szokása annyira, hogy abban a bankszámlában, de most van, abban már neki túl drága, akár bankon belül is át tudna lépni egy másikba, és ezzel automatikusan tudná.
Világos, ezt szoktuk javasolgatni, hogy ezt már átbeszéltük, de mit mondott konkrétan a miniszter, vagy mit változtatna, mire húzná rá a sapkát?
Hát és
az
meddig, mert viszonyítási vagy... pont volt ez a tranzakciós illeték áthárítás, amit ők maguk nyitották ki a kaput a lakosság felé, ugye január 1-től tehetik meg a bankot.
Igen, ez ugye mindig úgy van, hogy azt mondják, hogy nem, ezt nem háríthatják át a bankok, de ez természetesen már, amikor ezt a mondatot mondják, akkor is mindenki tudja, hogy de, áthárítatják a bankok, hiszen benne van az általános szerződési feltételeiben, hogyha jogszabályváltozás miatt ilyen-olyan drágulás van, akkor ők ezt áthárítatják. Hogy áthárítják, vagy nem, az egy másik kérdés. Amit most lényegében belengetett a miniszter, az az, hogy valamiféle kötelezően nyújtandó csomag lehetne, hiszen az ársapka annyira összetett árazásúak ezek, hogy azért elég bonyolult lenne, nem olyan egyszerű, mint mondjuk az élelmiszereknél, bum, akkor ennyi, hanem én inkább azt tudom elképzelni, hogy azt mondják, hogy kell lenni egy olyan csomagnak, amit nyugdíjasok, családosok, bárki igénybe vehet, és az egy limitált összeg, és amiért bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak. Egyébként...
Tehát nem a banki alapszámla koncepció? Tehát ez...
Igen. Épp ezt akartam mondani, hogy van tulajdonképpen egy olyan konstrukció, amire ezt rá lehet akár húzni, ez az alapszámla, csak az alapszámlánál az a helyzet, hogy azt most olyanok vehetik igénybe, akiknek egyáltalában nincs bankszámlája. Uh-huh.
Tehát első hitom, számlanyításként nem pedig átvinni
oda. Van, tehát tulajdonképpen egy olyan, hogy oké, ez egy ilyen alapszolgáltatás, tehát hogy az alapszámlával azt biztosítják az embereknek, hogy tudjon egyáltalában bankolni, és valóban ez, ugye ez havi ilyen 1000-2000 forintos tétel, de egy nagyon limitált szolgáltatás csomag van benne, van, aki ebbe belefér. Most tagadhatatlan, hogy ezt őszintén szólva egy mozdulat lenne azt mondani.
Kinyitni.
Oké, akkor ezt nem csak az, akinek még semmilyen számlája nincs, hanem, és akkor itt meghatározzák, hogy ki mindenki lehet igénybe, és azt mondják, hogy mondjuk nekik akkor nem 1000 forint, hanem x forint. Tehát erre a koncepcióra akár holnap is rá lehetne ezt húzni, vagy valami hasonló konstrukcióra lényegében kényszeríteni a bankokat, hiszen ugye az alapszámla minden banknál elérhető, csak hát látjuk azt, hogy finoman szóval nem reklámozzák ezt a bankok, tehát hogy ha valaki meg akarja keresni, hogy hol is van a konstrukció között az alapszámla, akkor azért kutatni kell egy banki oldalon, tehát nyilvánvaló, hogy ez a banknak nem biznisz, hogy ő alapszámlán nagyon minimális aktivitás mellett ez nyújtja, de ez elképzelhető, hogy akár az alapszámla lesz valamilyen módon kiterjesztve, és azt mondva, hogy már pedig, ha én nyugdíjas vagyok, és bemegyek egy bankhoz, akkor nekem, most mondok egy összeget, 2000 forintért ezt nyújtanom kell, akkor is, hogyha már van bankszámlán, másik banknál.
Aha, tehát kinyithatják, sőt, akár bárki számára elérhetőek, hogy az aktuális csomagomból mondhassam azt, hogy kedvenc bankom, mostantól alapszámlára váltanék, és csak
igen, én most az alapszámla pluszt akarom igénybe venni.
Akkor most az a következő, most ugye kaptak valamennyi türelmidőt a bankok, hogy önmérsékletet tanúsítsanak, és ha nem történik valamiféle változás, akkor lépnek életbe valamilyen intézkedések, igaz?
Hát ennyit tudunk, hogy belengedte, hogy itt is sapka lehet, hogyha maguktól a bankok nem lépnek valamit.
Jó.
Igen, ugye itt megint egy kicsit nehéz ezt kitalálni, hogy mi is sok történni, ugyanis ahogy az árrésnél is láttuk, hogy a bankok valójában egymással nem egyeztethetnek erről, hiszen az ugye kartelezés lenne. Tehát, hogy most akkor minden bank fölkínál valamit, hogy akkor ő még akkor milyen extraságot csinál. Én azt gondolom, hogy itt sokkal valószínűbb, hogy itt is valamilyen állami korlátozás lehet, vagy valami ilyen állami kötelező csomag, amit bárki számára biztosítani kell, szélesebb körben, mint most. Mert azért az alapszámla az tényleg az, hogy valakinek semmi banki kapcsolata nincs, és bemegy, és az alapszámlája azért valójában nem túl sok embert érint. Igazándiból az lenne a nagy dolog, ha bárki számára elérhető, fapados szolgáltatás nyújtó, de nagyon olcsó bankszámlát lehet elérni. Ez egy biztonság.
Nagyon szépen köszönjük, meglátjuk, hogy hogyan tovább, majd a hírekből kiderül.
Valami biztos lesz.
Valami biztos lesz, így van. Szép napot neked, köszönjük a beszélgetést.
Ha zizegés van, akkor méz is van.
Én is köszönöm. Szia, szia. Tóth Leventével, a Bank 360 vezető szerkesztőjével beszélgettünk.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Na megnézzük, hogy kik, hányan, hányszor, miért, hogy vásárolnak az online térben. Szabó László lesz továbbra is a segítségünkre, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere, aki itt van velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, ugye ezt azért is fontos feszegetni a kereskedőknek, mert mostanában egyre terjed ugye ezek az előfizetéses szolgáltatások, amit nyilván olyanoknak lehet eladni, akik ilyen rendszeresen visszatérő vendégek. Tegyszem azt, valami átalányért kap egy ingyenes kiszállítást. Ehhez az kell, hogy lássa, hogy milyen arányban vannak visszatérő vásárlói például.
Igen, pontosan, tehát a ma reggeli adáshoz a PVC és a DKSZ által jegyzett digitális kereskedelmi körképből szemléztünk. Az internetes vásárlók Magyarországon 2024-ben 4,3 millió fő volt, ez a felnőtt lakosság mintegy felét jelezte, ez majdnem egy 2000 milliárd forintos éves árbevételt jelent, és 114 millió rendelést. Tehát, ha földrajzilag nézzük, hogy milyen az elosztása, akkor Budapesten és Pesten él, Pest megyében él az online vásárlók mintegy 30%-a, tehát kicsit több, mint egy harmada, még területileg csupán egy 7
30 vagy 35?
35%-a.
Egy harmadnál több, akkor 35.
Igen, még területileg ez a két megye, főváros és a Pest megye egy 7,5%-ot fed le, tehát ez a piaci koncentráció egyedülálló egyébként a környező országokat tekintve, ezért izgalmassá is teszi a Magyarországot egy külföldi piacra lépő külföldi szereplőnek.
És hogyan oszlik meg ez a bizonyos vásárlási frekvencia? Tehát ez az ismétlődés a vásárlók esetében.
A vásárlási frekvenciában is van egy szórás, ez egy 30-40-30%-os szabály érvényes, tehát hogy a ritkán vásárlók, közepesen gyakran vásárlók és gyakran vásárlók, a 30% a ritkán vásárlók, ők azok, akik negyed évente vagy ritkábban vásárolnak.
Karácsonykor.
Igen, a másik 30%, tehát a gyakori vásárlók, ez az úgynevezett kemény mag, az online B közép.
Ők a 40.
Ők a 30%, ja, tehát egy másik véglet, igen. 30%, ami a vásárló számot tekinti, tehát 30-40-30 az eloszlás. Érdekesség egyébként, hogy az összes vásárlást tekintve, ez a 30%-os kemény mag felelős a vásárlások 75%-áért.
Az igen.
Tehát négy vásárlásban hármat ők végeznek el.
És ők mitől olyan kemények? Mennyire gyakran vásárolnak? Körülbelül? Nyilván ez termékfüggő is, mert gondolom műszaki cikkeket visszatérve ritkábban veszünk, mint mondjuk ingetgatját, stb.
Igen, alapvetően egyébként két kategória van, amit gyakrabban vásárolunk, ez a FMCG, tehát egy gyorsan forgó fogyasztási cikk, és a divat, míg mondjuk ritkábban műszaki cikkeket, tehát hogy egy hűtőszekrényt ritkábban veszünk, mint sportcipőt.
Igen,
jó,
igen,
hát ezt mondjuk magunk is kitaláltuk volna, igen, de abban van különbség, hogy a kemény mag miben vásárol többet, mint a közép, aki a legtöbb, aki a 40%, aki gondolom néhány, nem tudom, ők hányszor vásárolnak a közepe, a 40%?
Igen, ugye ez ki lehet száma, erről nem szól a kutatás, egyébként ja, a konkrét vásárlási számról kategóriák vannak meg is, vásárlói számú statisztikák. Egyébként evolúcióban ez érdekesség, hogy minden piacnak megvan az úgynevezett ilyen evolúció szakasz, amik, hogyha emlékszünk egy kuponos oldalas időszakra, vagy vaterás időszakra, igen. Tehát hogy ezek nagyban segítettek egyébként első vásárlókat hozni a piacra. Mi még a Grow Digital-el dolgoztunk annó sok-sok éve bónuszbrigáda, és akkor ott az egyik ilyen sztár kategória, az első vásárlót behozó kategória, egyébként a mozi jegy és a színházi jegy volt, a kultúra volt.
Sose tippeltem volna.
Amiért ez fontos?
Én a utazásokat, meg szállásokat nézegettem inkább.
Van egyébként az a csoport, akit az utazás és a szállás hoz be, vagy egyébként ebben Vatera, vagy antikvárium.hu és hasonlók, ezek az egyedi, amit egyébként máshol nem találsz meg, ezek a cikkek nagyon segítenek egyébként fejleszteni evolúciósan az elkereskedelmet az ott országban. És egyébként így itt most evolúciósan, ha megnézzük a környező piacokat, összehasonlítjuk magunkat, akkor Magyarországon a darabszámban és darabszámban, a forgalomban vezető a műszaki cikkek kategória. Még érdekesség, hogy mondjuk Csehországban a divat kategória a legnagyobb volumen az éves elkereskedelemben. Tehát ugye ez azt jelenti,
vásárolt cikk darabszám?
Nem, bocsánat, forgalmi volumen alapján a divat a leggyakrabbi kategória Csehországban, és ez egyfajta piaci érettséget is mutat. Egyébként, hogy a FMCG vagy divat mennyire elterjedt, hogy mennyire erős a kemény mag, ők mennyire aktivizálódtak. Nyilván aztán a második vonalban a vásárló erős nagyon fontos faktor, de ezek szerint a Csehországban ez a gyakrabban vásárló kemény mag, ez jóval nagyobb volument tesz ki.
Uh-huh. Mit mondanak ezek a számok a kereskedőknek? Tehát mit kell ezek után tenniük, hogy jobban pörgessék a vásárlóikat, vagy azokat a vevőiket vonzák magukhoz, akik ebben legalább a közép mezőnyben vannak, de
vagy
még inkább a felsőbe.
Vagy feküdjenek rá kimondottan a kemény magra?
Igen, ugye ez valami ilyesmi. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy amikor egy elkereskedő mondjuk egy kutatást végez, egy vásárlói elégedettséget mér, és mondjuk első szinten az jön ki, hogy 10 vásárlóból 8 elégedett, akkor akár hátra is dőlhetnénk, és azt gondolhatnánk, hogy ez egy jó statisztika, de meg kell nézni mélységében, hogyha az a két elégedetlen pont egy gyakori vásárlónk, vagy gyakori terméket vásárol, és nagyobb forgalmat generáló, akkor viszont ez egy nem jó statisztika, nem jó eredmény a felmérésben. Egy másik példán szemléltetve, ha egy webshop felméri, hogy milyen vásárlói preferenciák vannak, tehát hogy mire vannak szüksége, ki az, aki nem tudom, csomagautomatába szeret kérni, és akkor mennyire ilyen irányba vigyük el a hozzáadott értéket, akkor jobban kell hallgatni egyébként ebben a kemény magra.
És akkor a belépő termékeknek a behavonosítása az mindig fontos, ugye, az minden szinten, tehát amivel be tudjuk az elsőt hozni, akiből aztán majd egy kemény magot faragunk.
Igen, ezt egy képzeletbeli példán bemutatva, mondjuk egy divat webshop esetén van egy zokni csipeszünk, aminek ugye a mutatójára ránézünk, és azt látjuk,
az
hogy...
Az mi?
Zokni csipesz?
Hát a nevéből azért kiderül.
Sejtem csak, hogy nincs előttem. Én csak a sima csipeszt ismerem.
Ha mosnátok, vagy hát a visszacsatolást kapnátok attól, aki mos, akkor tudná, hogy mi
az. Mosok én, csak hogy nem van külön zokni, a specializált
csipesz. Hát az egy ilyen laposabb, nem ugrik úgy ki, mint a rendes csipesz, hanem egy ilyen lapos kis valami, ami összetűzés. Hát a mosógébe is.
Specializált csipeszek világában nem vagyok, ezek szerint otthon pedig azért.
Igen, ez
mosok.
Vissza például, hogy a hipotetikus példán a zokni csipesz mutatói mondjuk mínuszosak lennének, tehát veszteségesen tudnánk kampányolni az okni csipesszel, azt jelenti, hogy mondjuk egy 1000 forintos költésből csak egy 500 forintos ára is tudna generálni egy adott kampány. Az első vonalon akár egy negatív hír is lehetne.
Az okni csipeszben erős lenne, ez az arány még rosszabb, de most tényleg váljunk le róla egy kicsit.
Igen, és viszont, hogyha második vonalban megnéznénk, hogy az okni csipesz mint egy behúzó termék, ez az első vásárló, mondjuk az első egy-két évében egy 10.000 forintnyi ára is hagy itt egyéb vásárlásokban, és nem is feltétlenül fizetett kampányokban jön, akkor ez viszont egy pozitív kampányt eredményez, vagy egy pozitív képet eredményezne. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a Magyarországon jelenlévő nagy szereplők mind-mind tisztában vannak azzal, hogy mennyit is ér nekik egy új vásárló, egy első vásárló, és akkor adnék is egy házi feladatot a magyar elkereskedőknek, hogy a egy-két éves webshop esetén, vagy legalább egy-két éves webshop esetén a házi feladat úgy szólna, hogy számoljuk ki, hogy mennyit ér az első vásárló, és ez alapján finom hangoljuk a marketing mixünket, az akvizíciós és reaktivációs kampányainkat.
Uh-huh. Jó, és ezt fognak tudni mindent, meg vannak a képleteik és egyebek, tehát ki tudják számolni.
Hát meg lehet nézni egyébként, az biztos, hogy bele kell nézni az alattuk lévő adatvagyomba. Aha. Tehát, hogy könnyékig bele kell túrni az Excelekbe, kihúzni, fejlesztőt kérdezni, marketingeseket kérdezni, kell hozzá kutatómunka, az biztos, de hogy van egy szemléletformáló ereje ennek a házi feladatnak.
Világos, oké. Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos volt ez, nyilván a kereskedőknek is, úgyhogy folytatjuk majd a jövő héten. Addig is jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm szépen, eredményes napot kívánok.
Szabó László volt a vendégünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere.
Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
Hát megkaptam a részteles felvilágosítást okni csipesz ügyben, és hát miből marad ki az ember egész életén keresztül? Tehát, hogy mosógéppel rakhatóan nem keverednek össze, és nem keszik. Hát, a mindenit, és sosem jutott volna eszembe. Tehát,
nekem sincs, csak marad az anyázás.
Nekem is az anyázás, mert sose párosan van kerül be a mosógépben, nyilván, de hogy erre már ilyen zseniális technológiai megoldásokat találtak a világ. Hát,
ez a 21. századik tálunk az AI forradalom küszöbén.
Hát de már kiderült, hogy ez már 20. jött, csak igen. Én nem tudtam róla, meg a család se. Mindegy, én már lehet, hogy akkor kitartok, és válogatom, és része a teregetésnek a dühöngés, amikor páratlanul vannak, ez valahogy már
nem
hiányozna,
csak a teregetésnek,
hogyha nem lenne.
Hanem előbb-utóbb a reggeli indulásnak is, ugye pont itt mondtam a zene alatt, hogy sokszor fel kell adnom, és akkor már csak arra megyek, hogy a lábszár aljából itt is fekete látszik, ott is fekete, akkor az már rendben van. Az, hogy az milyen magas az órám van, mint a izé.
Nem, nem, nekem nem... teregetésnél megáll, ott én már párosítom őket, tehát ott már nem lépek tovább.
Hát ezt kérik, meg ezt várják otthon, de erre nem mindig jut. Energia, és akkor van egy ilyen nagy lavor, egy ilyen zokni hegyel, és onnan kell kihúzkodnom valamit, ami úgy néz ki, mintha egy pár.
Ugye, én nagyon trehány vagyok, de ebből a szempontból a páratlanokat beteszem egy bizonyos helyre, és amikor már csurig van, akkor kiborítom, és azokon belül párosítok, mert ugye annak a fele általában utána párosodik.
Igen, igen.
Nagyon utána jó. Megint... Tehát... Ez a rendkívül szofisztikált módszer. Na jó, amatőrök vagytok, nem kell zokni csipesz, van 20 pár egyformán.
Igen, egyébként lehet, hogy az lesz a következő, hogy az összeset kivágom, mert már úgyis használ, és veszek 20 pár.
Az egész garnitúrát egyszerre lecserélni, az egész flottát egyszerre kidobni, nem?
Ilyen vagyok, én meg mindig ilyen hármas pakkokat veszek, persze mindig más miatt, meg ez a megoldás.
Agyalunk itt, hogy kuka, mit lehet
már egyforma, szevasz, aztán úgy jön, megy a mosógépbe, bemegy ki, ahogy akar, meg csipeszi, de ez a legjobb.
De tolerandi tudja a
tutit. Képzeljétek el, egyszer csináltunk az iskolásoknak ilyen akadályversenyt, és az egyik állomáson zokni párosítás volt a feladat. Összeöntöttünk egy asztal közepére, szerintem 70 pár zoknit a szomszédságból összeszedtünk mindent. És ez volt a feladat a szegény gyerekeknek, hogy meg kellett találni a párját.
Ez hallgató föltette a kérdést, amiből a családi viszályok kialakulnak. Mit csinálsz, hogyha a fél pár lyukas? Innentől nem merek belemenni, mert hogy innentől vannak a
gazdaságos családban, hogyha hasonlót találsz, akkor csak a feled dobod ki, és akkor az hozzá lehet
még rakni. Hát az egységes flotta ezen is segít egyébként
igen. Tehát azt írja a kedves hallgató, hogy innen is látszik a jó mód, túl sok az oknink.
Na jó. De lehet, hogy túllépünk ezen a témán, azért lassan.
Szerintem kibeszéltük ennek minden ágát, bogát, úgyhogy jöjjenek a hírek.